Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Tizenegyedik rész.
Ez órától fogva Katinka nem szólt többet Kálmánhoz. Gyűlölte őt. Ugyanazon férfi az egyik asszony mellett gyáva, bölcs, a másik mellett eszeveszett, hős.
Én akartam megszégyeníteni Dorotea előtt. S mennyire megalázott ő engemet.
Ó, azért nem dobta el magától. Ne higgye azt soha, a kegyetlen ifjú, hogy egy asszonyt, aki csak szerelmének élt, úgy el lehet magától szakítani azzal a szóval, most már mást szeretek. Még sokszor keresztül fog ő botlani abban a fényes pókszövetben, amit egy megbántott asszony haragja útjain átkötöz. Még most csak főzi magában, hogy mit tegyen. A statúció ünnepélyes végrehajtása szabadban történt meg. A derült idő kedvezett. A szertartás szokott hivatalos komolysággal ment végbe. A birtokba vételt igazoló okiratokat felolvasta a megyei főjegyző.
Ne talán valakinek kifogása volna egy birtokba helyezés ellen, óvást itt a lét, most itt a helyszínén végezni el nem olassza.
Mindenki el volt rá készítve, hogy az az előre nyúló nyakú ember ott az asztal végén azért furakodik olyan keményen az asztalhoz, mert ő protestálni jött ide. Aszáinak hívják. Tegnap óta semmivel sem lett kellemesebb. A medve elől menekülés a vadrúzsabozóton keresztül az arcából káldeai ABC lapot csinált.
Én protestálok, kérem ezt jegyzőkönyvbe vétetni.
Már be van írva.
Protestálok és óvást teszek, mint tekintetes nemes nemzetes és vitézlő gödénylaki Csollán Bertalan úrnak meghatalmazottja.
Már be van írva. Előre.
A közönség nagyon mulatott ezen a tréfán.
A tiltakozás okai elé fognak adatni egy esztendő lefolyása alatt a tekintetes királyi tábla előtt.
Ez is be van már írva. Tessék megnézni a jegyzőkönyveket.
Hanem a szájé nem ment oda megnézni. Ő megtette, amiért ide volt küldve, s azzal igyekezett kikeveredni a sokaság közül, s eltűnni akármerre. Pedig az a tréfa, amit Csollán Berti ezzel a pajkossággal rögtönzött az ő kedves barátjának, Bálvándinak, nem volt olyan csekéség. Ez a játék nem megy tök magba. Csollán Berti ugyan nem fog a törvényes egy év alatt semmiféle indokokat bejelenteni a királyi táblán, hanem Bálvándinak ez mégis egy évi kordicai jövedelmébe kerül. De futott is a tetszín helyéről a szájé? Azonban, mikor legjobban örülne a szerencsés megmenekülésnek, egyszer csak rákiáltanak.
Megállj! Meg nem moccanj, mert lelőlek.
Mi tetszik?
Látja, mi van a bal kezemben? Erszény. Ebben van 50 arany. Én tehát ezt az erszényt adom önnek, ha most visszajön, és rögtön a bíróság előtt kinyilatkoztatja, hogy óvás tétele csak tréfa volt, s azt meghatalmazója nevében visszavonja. S látja ön, mi van itt a másik kezemben? Korbács. Már most, tessék a választás. Jobb kezemből, vagy bal kezemből?
Visszamegyek.
Katinka gyöngén belecsapott az eléje nyújtott tenyerébe a korbács őszkörmös nyelével, s eltette az erszényt.
majd akkor kapja meg a pénzt, amikor visszavonta a tiltakozást. No, hát csak fordítsa vissza a lovait.
A statuáló alispán még javában tartotta a beiktatási szónoklatot a hivatalos vendégsereghez, midőn Aszályi újra odafurakodott az asztalhoz.
Kérem, alássan, még ne tessék bezárni a protokollumot.
Hogy mer?
Nagy dolgot akarok mondani. Visszavonom az óvástételt. Íme ezennel ünnepélyesen kinyilatkoztatom, mint tekintetes nemzetes és vitézlő Csollán Bertalan úr meghatalmazottja, hogy elébb benni tiltakozásom csak tréfa volt, és így semmis.
Szegény Aszályit csak hogy meg nem verték ezért a helyre igazításért. Az alispán megharagudott rá, amiért új kontextust kellett a beszédében kezdenie, a főjegyző, amiért új jegyzőkönyvet kellett fogalmaznia. S amiért egyesztendei nem fizetésnek már most ezzel kiesett a feneke. Hely, de szitták minden oldalról. Hanem hát Aszályi hozzá volt már ahhoz szokva. Akkor érezte magát elemében, mikor nagyon szitták. Kivált szemtől szemben. Az neki gyönyörűség volt. Csak a tetleges szidást nem szerette. Az ütleget. Hanem azt is felvette, ha hasznát látta. Nagyobb gondja volt most az, hogy hol találja meg a szép asszonyt a salláriummal. Nem soká kellett keresnie. Katinka az inasa által küldé meg neki a papírba csomagolt aranyakat. Az erszényt nem adta hozzá emlékül. Az ünnepét természetesen nagyszerű lakoma fejezte be. A lakomán minden volt kapható, amit az öt világrész az ínyencek számára terem. A deszkapalota hossza kívülről meglépve lehetett 20 öl. Az a tér pedig, melyen a lakoma folyt, valami 14. Egy ölet foglalhatott el még a cigányzenekar erődített állása. De hát kinek jutott eszébe az iránt kérdezősködni, hogy hát a hiányzó 5 ölnyi tér mit rejthet magában? A zenekar emelvényén túl sűrű fenyőlombok takarták el a tért. Egész sudár fenyők frissen levágva voltak sorba rakva egymás mellé. S ha valaki kíváncsi volt a fenyőgajakat szétvonni, azokon túl megint egy nagy gyékény falat talált, mely sűrűn be volt tűzködve borókalombokkal. A szarvasagancsokból rögtönzött kandeláberek esti fényt adtak a mulatságnak. A szép hölgyek szemei még bűvösebben ragyogtak annál. És Kálmán észrevette annál a nagy világosságnál, hogy ő rá semmi sem ragyog. Katinka szemeivel nem találkozott többé, és saját napja előtt valami sötét test állt szüntelen, Bálvándi. Valóban kezdte tapasztalni, hogy a kész nagy embereket többre veszik, mint a készülőben lévőket. A cigányzene, a lárma, magyar, német, lengyel nyelven, a női kacagás, mint egy zűrzavaros álom kábította fejét. Úgy érezte magát, hogy nagyon rosszul van. Nagy suhogással váltak kétfelé a felállított fenyők, két oldalra omolva. És mi volt a háta mögött?
Színpad.
Valóságos, igazi teátrum, pompás díszítményekkel. A vad rengeteg közepett. Magyar és lengyel. Két nemzet, aki alszik. S mint Hamlet mondja, talán álmodik is.
A Magyar Színjátszó Társaság a magas uraságok előtt ez alkalommal Benyovszky Móric című vitézi színjátékot fogja előadni.
borcsai.
Kálmán ott látta maga előtt azt az embert, akit anyai átok alatt kerülnie kellett. Ne tessék remegni. A színész nem lát meg a színpadról senkit. Reál nézve az egész egymásra zsúfolt embertömegnek csak egy enharmonikus nagy ábrázatja van. Ez az óriási arc akként nevet, akként sír, akként figyel, ahogy ő akarja. Vagy akként fütyül, ahogy maga akarja, de ő csak egy nagy vonását látja onnan a magasból. Hanem ha egyetlen ember a tömeg figyelme között fecsegni kezd, azt az egy embert meglátja a színész. S úgy hiszem, hogy mint a gyilkos arca fénykép gyanánt ott marad a meggyilkolt személynek hártyarecéjén, a színész is örökké elhordja annak az egynek a képét, s látja maga előtt. Kálmán ott állhatott volna akár magnézium világításban borcsai előtt, az nem látta volna őt meg. De majd mikor jön az a másik, akinek asszonyi szemei vannak. Kálmán remegett és izzott, midőn Afanáziát kilépni látta. Cilike volt az, de alig ismert rá. Az egy ihlett művésznő volt.
De ki adta neki az ihletet? Hangjának a szívhez beszélő igaz kifejezést. Ki tanította-e plasztikai mozdulatokra, e női finomságra? Ki magyarázta meg neki, mennyi elég a színpadon? Hogy az akció művészet legyen, ne nyegle produkálás.
Hiszen nem volt még akkor színi növelde. A közönség el volt ragadtatva általa. Kálmánt hatotta meg legjobban ez a tünemény. Nem is rejtette magát már a fenyőgaljak közé. Előbbre furakodott, hogy jobban hallhassa a művésznőt. És Cilike örömrepeső mozdulattal tesz egy előrelépést, s a kedves meglepetés utánozhatatlan hangján kiált fel.
Kálmán!
Mind az önfelett örömkiáltás, mind az elpiruló zavar, mind a visszatérő nyugalom oly művészi, oly elragadó volt, hogy a közönség meg volt bolondulva a gyönyörében. Hát még Kálmán! Amint a függöny leeresztették, törte magát keresztül a fenyőgajtorlaszon, s ott sírt egy perc múlva, Cilike karjai között.
Ó, Kálmán! Ó, kedves Kálmán!
No, hagyj hát belőle nekem is. Valahára mégis találkozunk. Ugyan jól el tudtál előlünk rejtőzni. Híredet sem hallottuk. Nagyanyád megátkozott, ugye? Ha hozzánk valaha közelítesz. Megtartottad a parancsát. Ha nem csak addig tarthattad meg, míg velünk nem találkozol. Tudtam én azt. Csak az kell, hogy Cilikét meglásd a színpadon, s elestél a lábadról, ha mindjárt olyan piedesztálon állsz is, mint a Nelson szobra. Arcra esik előtte az egész világ, amerre csak járunk. Ugye? Micsoda művésznő. Most velünk maradsz, amíg itt tanyázunk ennek a bolond bárónak az erdejében. Eszeveszett ember. 1000 forintot dobott ki azért, hogy itt játszunk az ő statúcióján. Nos, ugye eljössz? Nincsen tám valakid ezek között a ránézni nem szabad úri arcok között, aki féltékei legyen rád? Hát még nem félsz senkitől. Még most nálunk vagy otthon. Te a gyere haza!
Ki ez a szép színésznő, aki őrre lekiáltott?
Ez nekem testvérhugom.
Csak unokahuga volt. De jól esett szívének, hogy egy fokkal közelebb hazudhatta őt magához. Az ünnepélyek harmadik napját elfoglalta egy igen istenes mulatság, a templom szentelés. A megboldogult nagynéne egy fogadalmi templomot építtetett Kordicán. 200 000 forintba került. Bálvándi annyival kevesebb pénzt örökölt. Barátai azzal szokták fenyegetni, hogy jól viseld magadat, mert ha a nagynénéd megtudja, hogy gonoszkodol, még egy templomot építtet. A kegyes úrhölgy azonban nem érte meg, hogy áltatos építményét fölszenteltesse, s e feladat unoka öccsére jutott. Meg is történt egy füst alatt a statúció alkalmával. Kálmán csak ugyan ott töltötte az éjt a színészek sátorában, s ott aludt velük együtt a bükklevélből vetett ágyon. Reggel korán felkölté bányavári.
Ébredj! Mi nem megyünk a templom szentelésre. Mit keresnél ottan? Mit bámulnád a szent képeket, festetteket és élőket? Te jössz velünk! Mi közelebb megyünk az éghez, mi felmegyünk az oltárra. Látod azt a sziklaormot, amit a kelő nap megaranyoz? Az az oltár. Oda mászunk ma föl. Te, Cilike meg én.
Kálmán puskát is akart vinni.
Minek az? Inkább, ha valamit akarsz vinni a karodon, nyújts Cilikének, s vigyed őt. Ennek az én királynémnak sokkal több hű jobbágya van már ebben az országban, mint az igazinak.
Jaj, milyen tréfás kedvedben vagy, Matte Sándor.
Hát nem igaz. Nincsen nekünk fejedelmi birtokunk ebben az országban. Miénk az egész országban minden út és ösvény. Mi is szabad az életünk, kéjjel telt világunk, erdő mélyén fekhelyünk, hold a napvilágunk.
A hegytetőre haladók előtt újabb meg újabb tájak bontakoztak ki. Egy ponton megállt bányavári, ahonnan völgyben elszórt házakat lehetett látni.
Nézd, bajtás! Az a bolond báró azt hiszi, hogy ez a messze vidék az övé, pedig nem igaz. Ez a miénk. Miénk a gyönyör, amit a látványban érezünk, s amiről ő nem is tud semmit. Övé jobbágyainak véres verítéke. Miénk a népnek a szíve, a költőjé, a színészé. Mi vagyunk az ország főurai. Engem nem aggaszt a holnap, pedig a halhatatlanságért küzdök. Ma gazdag vagyok, holnap koldus, egyik se baj, nem törődöm vele. Nézd meg azt a gyönge virágszált ott a karodon. Annyiszor aludt ölembe hajtva fejét koszorúkból vetett ágyon, ahányszor puszta földön, hideg szalmán. Pedig minek volt nevelve? Hidd el, hogy nem az a boldogság minden nap vetett ágyban aludni, nem minden nap háromszor terített asztalhoz ülni. A nyomornak is van gyönyöre. S a szabadságnál kezdődik az ember.
Az oltár az egyik legmagasabb hegycsúcs a Kárpátok hegyláncában, 5000 lábnyira a tengerszín fölött. A hó csak deréknyárban olvad le róla. Ide törekedett fel a három ifjú rokon. Dél volt, mire a csúcsra felértek. Istenek számára való látvány tárult föl előttük. Jobbra Lengyelország, balra Magyarország. Egy kép, végtelenebb, mint a tenger.
Adj nevet, költő, ennek az érzésnek, mely most mind a hármunkat betölt, ha ismered azt.
Ismerem. A neve szerelem a földhöz. Mert kétféle vágyat tanultam ismerni az emberek között a föld iránt. Az egyik az éhség a földhöz, a másik a szerelem a földhöz. Vannak emberek, akik nem tudnak betelni a földdel, és különösen táplálja az éhet az alföldi róna. A földéhes ember koplal, csak hogy több földdel jól tarthassa vágyát. Nem érez senki semmi iránt, csak földet akar bírni. Soha sem elég neki, ami van. Ó, az kínzó érzés lehet. De engem az a másik érzés tölt el, ami a föld iránti szerelem. Ahogy ez a roppant óriási mindenség áll, azt mondani neki, enyém vagy, enyém, hegyeiddel, folyóiddal, s vagy énem ellek föl magamhoz, ha van erőm hozzá, vagy ha nincs erőm hozzá, lerohanok kebledre, s akkor is enyém vagy.
A fél országot meghódítottuk mi már. A másik fele is jön, és akkor következik az ország közepe. Még Budapestet is bevesszük.
Az nehéz lesz. A nádor nem tűri a magyar színészetet Budapesten.
Mit nekem a nádor? Ahol én leütöm 4 sátorkarómat, ott én vagyok a király. S a nádor maga is csak adófizető publikum. Bejutok én Pestre, mint ahogy a sátoros cigányok bejutnak a kertek alatt. Nem kérem tőled, hogy segíts.
Kálmán szótlanul kibontá oldaltáskáját, s egy iratcsomagot vont ki belőle.
Nézzetek ide! Az első magyar dráma. Amíg ti küzdtetek, én is küzdtem. A ti munkátokat nyomban követi a diadal. Az enyém az utókorra vár. Még bevégezve sincs.
Bányavári mohón ragadá ki kezéből a kéziratot.
Ő velünk egy úton járt. Ő fenn az égben, mi lenn a földön, s mi azt hittük, hogy eltért tőlünk.
És elkezdték olvasni a művet. Bányavári felszökött helyéből, s elkezdett fennhangon szavalni. Arca tűzbe jött, szemei szikráztak. És mikor nem bírt magával, átadta az iratot Cilikének.
Olvasd te tovább!
A művésznő kezébe vette azt, s csodálatos ihlettel szavalta a dráma kiváló helyeit. Hangon, mely a szívből jő, s a szívbe hat, hévvel, mely teremt a percben, amelyben születik. Idvezült volt. Az valóban isteneknek való élvezet, mikor egy igazi költő lelke teremtményét egy igazi művésznő ajkán megdicsőülni hallja. Az elevenen égbe repülés érzete az. A lángvihar, mely Romuluszt az égbe ragadja. A tűz szekér, mely Éliást a paradicsomba viszi. És mikor az a költő tudja, hogy oly művet alkotott, mely hazája földén mindig első fog lenni. És mikor igaz, amit magának jósol.
Te fiú! Tégedet Isten csókja ért, hogy vezérvilága légy népednek a sötétben. Ha te azt a világot elrejted, ha te eltagadod, hogy költő vagy, ha te nem szolgálsz annak az oltárnak, melynél én csak minisztráns vagyok, holott te pontifex. Hát esküszöm neked itt ezen oltárkövön, hogy én tégedet megöllek. Megöllek a legelső kővel, ami kezembe akad, ha te megtagadod a te istenedet.
Este bohózat volt az előadás, s azon Bányavári még mint néző sem akart jelen lenni soha. A drámai művészek arisztokraták. A bohózathoz nem ereszkednek le. Másnap reggel már Oszlóban volt a vendégsereg. Szekérre voltak pakolva már a színészek is, s dalolva mentek odább. Kálmán utánuk nézett, amíg láthatta őket. Neki főnöke családjára kellett várni. Ő méltósága beszélt hozzá németül, latinul, magyarul és franciául, és ásított sokat, amiből mind megértette Kálmán, hogy neki előre kell menni sebes postával, előfogatot és esetleg szállást rendelni, s hogy a grófi család az éj fáradalmait pihenni még ez órában. De egyet kifelejtettek a nagy méltóságú urak a földi számításból. Azt, hogy akkor éppen országos vásár volt Debrecenben. A Fehér Ló, a Bika és ami kisebb-nagyobb hotel csak van a világvárosban, az mind oly tömve van első letelepedőkkel, hogy Noé bárkájában sokkal könnyebben lehetett helyet szorítani egy pár elefántnak, s az írás szerint szorítottak is nekik helyet, mint valahol akárhol egy 3 tagból álló hercegi családnak és kíséretének. Szóba sem álltak sehol Kálmán Orfival, mikor szállás után kérdezősködött. Mit volt mit tenni? Elindult valamely magánházban kisajátítani a főispánék számára szállást. Sorba járt egy-egy hosszú utcát, minden házba benyitogatott, hogy kinevették az indítványával. És valamennyi háznak volt már vendége. Hiszen nem lehet Debrecenben olyan házigazda, akinek valami vidéki ismerőse ne legyen, s az csak oda száll vásárkor, s ennek a szűrét csak nem teszik ki semmiféle grófért. Végre talált egy bezárt kaput Kálmán, melyen egy cédula lógott.
Ezen ház minden órán szabad kézből eladó. No, akkor szállás is lesz benne.
Berontott.
Yeah. és mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 11. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Cilike, Tóth Eszter. Hercegnő, Gubás Gabi. Borcsai, Jámbor Nándor. Aszályi, Mózes András. Közreműködött Szabó Győző. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór, és mégis mozog a föld. Tizenkettedik rész.
Jó napot, uram!
Ha jó, meg kell enni.
Ön e háznak a tulajdonosa?
Nem, különben lévén.
Nem adhatna ön szállást egy úri családnak?
Kérdésben a felelet.
Csak egy éjszakára volna szükségünk a szállásra.
Csak egy órára se nálom.
Sehol se kapnak szállást Debrecenben.
Hát ne jöjjenek Debrecenbe.
De uram, hogy lehet ön oly kemény szívű?
Mert a ház az enyém, és én a háznak az ura.
Kálmán a fogait csikorgatva lépett ki az utcára. Hát jön rá szemközt nagy, csengő-bengő, ostorpattogtató zajjal egy ötlovas lengyel szekér, melynek gazdájában Bálvándira ismer.
Akár visszaforduljunk mindjárt.
Hogy-hogy?
Sehol sincsen szállás a világon.
Apatvarba. Pedig decsériék itt jönnek a hátam mögött nyomban. Kell annak lenni.
És azzal elmondta Kálmán a legutóbbi próbatétele nyomorúságos eredményét.
Hol van az a ház?
Itt előttünk. Ki itt a házi úr?
Magamla.
Ez a ház, amint olvasom, eladó. Mi az ára?
20 000 forint. Egy vaggar sem megy le belőle.
Bálvándi hidegvérrel nyúlt a tárcájába.
Tartsa az úr a kalapját, itt a 20 000 forintja.
A kerek hasúnak e szóra kiesett a pipa a szájából. Elbámult nagyon, de a pénzt csak eltette.
No már most tessék az úrnak kimenni ebből a házból.
Meg sem szontyorodott erre a szóra Mák uram. Ez volt a hajdani házi úr neve. Tudta ő, hogy ez csak tréfa?
Nem mindjárt.
Kérdésben a felelet.
De csak holnapig itt maradhatok talán.
Nem én nálam egy óráig is.
Hát már hova mennék ilyenkor vásár idején?
Bánom is én, akárhova.
Nem kapok én most szállást Debrecenben?
Hát ne maradjon Debrecenbe.
Ennyi mobíliát a hátamra nem vehetvén?
Enyém a ház. Ez a cókmók kimegy az utcára.
Az ácsorgók rég ismerték bőkezűségéről a tréfás bárót, nem kellett nekik kétszer parancsolni. Egy perc múlva mozdult a helyéből tornyos nyoszolya, pohárszék, fiókos szekrény. Mák uram csak ült egy darab ideig a homokra kirakott lócáján, mint Máriusz Kartágó romjain, s aztán, mikor látta, hogy nem talál részvevő keberre, felfogadott 8 taigást, s úgy elkivándorolt Debrecenből Balmazújvárosba, hogy soha onnan még mézes kaláccsal sem csalogathatták volna többé ide. Bálvándi tréfája pedig országos sikert vívott ki. Ez igazán magyar gavallérhoz illő tréfa volt. Nem is teremnek már a mai világban ilyen emberek többé. Mire decsériék megérkeztek Debrecenbe, kész úri kényelem várta őket Bálvándi házánál. A ház már akkor be is volt népesítve, új székekkel, szekrényekkel, nyoszajákkal, miket Bálvándinak csak oda kellett rendelni a vásárból. Az meg az orra előtt volt. 2 óra alatt előteremtett házat, tüzet, szolgálatot. Kálmán olyasmit érzett, mint mikor a fiatal költő Shakespeare-t olvassa. Aztán látja saját magát elenyészni mellette. Látta, hogy Bálvándit el nem éri. Még ha rendelkeznék is azzal a vagyonnal, mely ilyen ötletekre képessé tesz, soha nem jönne arra a gondolatra, hogy egy órai ragyogásért így könnyen kidobjon nagy összegeket. Pedig az ilyen ötlet hódít. Megláthatta a decséri család arcán annak a ragyogásnak a visszfényét. Tetszik az ilyen könnyűvérű, merész pazarlás. Bálvándi másnap reggelig volt házigazdája a grófi családnak, akkor elbúcsúztak, s ő hátra maradt Debrecenben. Tovább kísérni decsériéket Mendemondákra szolgáltatott volna alkalmat. Kálmán ismét a főispánnal utazott egy hintóban. Az első nap délutánján ismét egy nem várt úti baj adta elő magát. A sebes körös a múlt éjjel a nagy felhőszakadásoktól megáradt, s elszaggatta valamennyi hídját.
Nem térnénk be Szentkeresztre?
Hát mit árt? Egy éjszakára menjünk oda.
Ez volt a pusztának a neve, melyet az öreg decséri eladott a dúsgazdag parasztnak, Tóth Máténak. A magas urak tehát egész jó érzettel vették az utat tavalyi birtokuk felé. Este felé járt az idő, mikorra bevergődtek a vége hossza nem szakadó Rónán a Szentkereszti puszta laktanyájáig. Gulyák, ménesek, jufalkák verték fel a port a mezőn. Szántott föld kevés volt ott, a legtöbb kaszáló és legelő. Nyájgazdaság volt az. Karámok, nádból font cserények, esett bőr, szárító ágasfák, kankalikos kútgémek, hosszú itatóvájuk jelölik az egyes csordák gyűlhelyeit. Néhol egy-egy kezdetleges hodája birkák számára. Szemben egy színás szekér tetején egy gyermek ül, pőrére vetkőzve, hosszú nyelű szíjostora kezében, melyel hatalmasakat kongat a hat ökörnek.
Itthon van-e nemzetes Tóth Máté uram?
Édesapámat keresik.
Nem ülnél át hozzánk a hintóba?
Nem, bizony. Lenne én nekem édesapámtól kutyaporció, ha itt hagynám a szénát.
De ha én kívánom?
Nekem csak édesapám parancsol.
Hát itthon van édesapád?
Ott van a szérűs kertben, asztagotrak István bátyámmal.
Az uraságok hintajai elkerülték a szénás szekeret, s berobogtak a hajdani tiszttartói lakudvarába.
Édes anyámasszony itt van a konyhában.
Ez meg a gazdag földész kisebbik leánya. Az úri vendégeknek tehát át kellett sétálni abba a házba, ahová a kisleány vezette őket. Az volt a hajdani béres lak. Tóth uram sajnálta magától a tiszti palotába költözni.
Csak jöjjenek utánam, bevezetem magukat a tiszta szobába.
Minden ülő és fekvőhely fehér gyolccsal bevonva. Ez a magyar parasztnak a legmagasabb fényűzése, a hófehér szín. Nem sokára előkerült a háziasszony.
Hozta Isten méltóságotokat, mindig is ide szálljanak, csak úgy, mint a magukéba.
S azzal emberségtudón lehajolt a hercegnő kezéhez azt megcsókolni, saját két kezét messzire tartva tőle.
Nem merek a kezéhez nyúlni, mert biz az én kezem csupa veres hagyma. Az aratóknak készítettem a vacsorát. Az apjukom is mindjárt itt lesz, de biz annak ki kell mosakodni, mert sok piszokkal jár a falusi munka.
Talán tartóztatjuk is az asszonságot?
Nem, biz engem. Ottan van a jányom, végzi az helyettem. De bár csak németül tudnék, hogy a méltóságos asszonynak annyit tudnék kimondani, hogy Krisztigott.
Tudok annyit, amennyit magyarul. Komtesz Dorotea pedig tökéletesen beszéli a nyelvet.
Igazán? Hát tudja a gróf kisasszony, hogy hívják ezt né?
Nem.
No, hát ez egy dereje metsző. Tudja, gróf kisasszony, mi az a dereje?
Igen, egy kicsi hajó.
Az a deregje. Talán még nem is látott a gróf kisasszony magyar konyhát. Ha megengedi a méltóságos mama, hát én megmutatom.
Dorotea grófnő bizony nemhogy magyar, de semmiféle konyhát sem látott soha. Sára asszony aztán kivitte magával, megmagyarázta a gróf kisasszonynak, hogy mi a konyha, s mire való az a sok csodaformájú eszköz, ami az asszonyok fegyvertárát képezi. A gróf kisasszonynak új volt ez mind, és nagyon tetszett. Sára asszony pedig intézkedett közben, hogy a magas vendégek számára pompás lakoma készüljön. Szolgáló béresné szaladt pulykát, kacsát ölni. Ez alatt előkerült Tóth Máté uram is.
Itt van az a domineni, aki engem Pesten 25-ig megcsapatott.
Micsoda? Hát ez az? Na hiszen vissza is verem hát most rajta.
Oda nyalábolt a Kálmánt a keblére, s a tenyerével szép gyöngén rávert a hátára.
No, most hát ki vagyunk fizetve? Ugye nem emlékszik rá?
Nem ám, ott voltam én a maga öreganyjánál 2 esztendeig nevelőben.
Akkor még maga csak olyan csepp volt. De rossz gyerek volt. De makacs egy mérges gyerek volt. Na, majd megszelidül, ha felesége lesz.
Ne trécselj, asszony, hanem mondjad, hova tetted a vendégeinket?
Micsoda? Csak nem akarkent így a méltóságos uraságok elé kerülni. Na, megy mindjárt az ünneplő ruháját felvenni.
És azzal olyat ütött a tenyerével Tóth Máté uram hátára, hogy az többet számított a Kálmántól utalványozott 25-nél. Tóth Máté uram kotródott is a tetleges utasítás után benyíló szobácskájába, s mikor onnan megint előkerült, úgy ki volt nyalva, hogy még a bajuszát is kipödrötte, ami rettenetesen illet neki. Így azután csak beeresztették a vendégeit elfogadni. Tulajdonképpen magát a sarokban meghúzni. A főispán kezet akart vele szorítani, de Tóth Máté uram keze sehogy sem volt a háta mögül előkeríthető. Nem érdemli ő azt a magas leereszkedést. Sára asszony a nagy diófa asztalt bevonta gyönyörű, sávolyos abrosszal, s felrakta rá párjával egymásra téve a ragyogó cin tányérokat, 4-re terítve.
Tudom, hogy méltóságtok odahaza ezüst tányérról esznek, de mi nálunk csak cin tányér járja.
Otthon már senki sem eszik ezüst tányérról a világon. Még a király őfelsége is csak porcelánról ebédel.
Miért terít csak 4-re a házi asszony? Mi nem akarnánk külön étkezni. Azt akarnók, hogy Tóth Máté uram családja együtt üljön velünk az asztalnál.
Tehát csak ugyan megengedik méltóságotok? No, hát akkor még 2-t ide teszek. Aztán ne csámcsokjon ám kent, mikor eszik?
Miért csak 2-t? Hát a család többi tagjai...
Ó, azoknak nem dukál ideben. István fiam kint vacsorál az aratókkal, meg a béresekkel az udvaron, különben zúgolódnék a sok paraszt.
Hát az a kis hegyke fiú, aki a szénás szekéren beszélt velünk.
A kis Jóska. Az kap egy darab kenyeret, megeszi a szederfa tetején. Nem kell annak egyéb. De hogy ülnek azok az asztalhoz? Nem kell a gyereknek a jó életet megszokni.
De a hercegnő nagyon követelte. Dorotea grófnő pedig Erzsikéért emelt szót, aki a konyhán főz. Végre annyi engedményt tett Sára asszony, hogy majd a Juci elül az ő ölében, és az Erzsikének is lesz téve egy tányér az asztal szegletére.
De bizaz nem fogott megülhetni, mert annak ki s be kell járnia a konyhából.
Következett azután egy olyan úri lakoma, aminek alig lehetett elvárni a végét.
Ennek az úrnak az öreg anyjánál voltam én örökben. De rég jó asszonyság az. Azt mondta a nagyasszony, hogy nincs csúnyább, mint a cifraparaszt meg a kopott úr. Még akkor csak olyan kicsin gyerek volt az úrfi, mikor aztán engem ez a csúnya ember elvett. Tréfálkozva mondta a nagyasszonyom. No, Sári, aztán majd, ha neked leányod lesz, azt én elvetetem az unokámmal. Ó, mondok, nagyasszonyom, majd biza maga unokája egy szegény parasztleányra szorul. Nagy úr lesz az, gróf kisasszonyt kapasz feleségül.
Sára asszony a maga ártatlan együgyűségében bizony nem is vette észre, hogy jószívű tereferélésével milyen pirosra festette egy pár embernek az arcát, akik az asztalnál egymással szemközt ültek. Ekkor Erzsike megjelent a szobában. Csinos ellentéte annak a másik képnek. Amilyen halavány amaz, ez olyan csattanó piros. Az a bibliai Mária, ez a bibliai Éva. Kálmán szemei öntudatlanul mérték össze a két alakot, akiknek mindegyike neki volt egyszer szánva. S nehéz volt az ítéletmondás. A főispán nagyokat ásított. Sára asszony észrevette, hogy a magas uraságok álmosak is már.
Vetve a szép fehér ágyak, külön szobában a grófnak, külön az asszonyságoknak. Majd az úrfinak megmutatom én, hogy hol hál. Itt, az én uram szobájában.
Hát, nemzetes uram, hol talál?
Kinn a szérjön, a szabad ég alatt. Mindig a földön. Ott alszik csak jól az ember.
No hát, akkor én is ott alszom.
Hát, gyerünk a szérűbe ágyat vetni.
Kün szép csillagos éj volt. A szérűs kertben megbontott asztag előtt volt a tegnap szórt garmada. Drága piramis tiszta búzából. Tóth Máté uram leteríti a subáját. Kálmán követi a példát.
Ó, te legédesebb ágy a fáradt testünknek. Isten áldott a föld. Te legnyugalmasabb takarónk. Isten szemekkel teljes ég. Milyen jó lehet köztetek aludni.
Én soká nem tudok elaludni, mikor ilyen tiszta csillagos az ég.
Kálmán aztán beszélt neki a csillagrendszerről s a nehezedés elméletéről.
Ez bizony szép, aki tudja. De hát parasztnak nem való mindent tudni.
Miért nem?
Mert nem emészti meg az esze. Nincs rosszabb, mint a tudálékos paraszt, aki félig meddig tud valamit, de egészen semmit sem. A parasztnak csak egy dologhoz kell érteni, a földhez. Azt pedig megtanítja neki maga a föld.
És ilyen roppant birtok ura, a földön alszik, és gyermekei asztagot raknak, ökröt hajtanak, cselédekkel esznek.
Mert ez lesz a mesterségük. Ezer az ellenségünk, és csak a két tenyerünk, a jó barátunk. Ha a cseléd, a szakmányos látja, hogy magam és fiaim versenyt dolgozunk a sorban, mind egész erővel hozzálát. Nálam minden cseléd jó cseléd. Mert ott vagyok mindig a sarkában. Nem szidom én, de látom minden tettét. Nem hagyom megtörténni a rosszat. A megtörténtért büntetni csak a kárt szaporítja, mert bosszút áll rajtam. A fiaim pedig együtt esznek a cseléddel, hogy lássa a közember, hogy a gazda fiának is jó, amit ő eszik. Így lehet csak gyarapodni.
De az életnek gyönyörűségei is vannak.
A miénknek is vannak. Jól esik ételünk, italunk, álmunk. Egészségünk van. Az ivatar meg nem hűt, a napheve el nem lankaszt. A természet gyönyörködtet.
Hát nincs vágya a földésznek mást is tudni, mint éppen a földdel való bajlódást.
Nincs. Amit a természettudományból tanul, az hitét ingatja meg az Istenben. amit a törvénytudományból, az hitét ingatja meg az embertársakban. Amit a történettudományból tanul, az hitét ingatja meg a királyban. És minek a parasztnak a kételkedés? A fenekére nem mehet a tudománynak, mert ahhoz nincs ideje, ha esze is van hozzá. És mindennek csak a színét kapja meg. És lesz a féltudós parasztból Isten tagadó, pörlekedő lázongó.
Járat hírlapot?
Nem bízén. Az újságban csak azt írják, amit a felsőbbség megenged. Minek olvasnám azt? Az egész világ folyását megtudom élő szóból.
Hát a hazai költők műveit nem szereti olvasni?
Nem, nagyon cifrák.
De hát a mi magunk magyar nemzetiségének terjesztését nem tartja ön kötelességünknek?
Igenis, hogy annak tartom. De az nem megy könyvvel, meg írással. Kevesen vagyunk az országban. Nagyon sok az idegen. Agyonverni, ha tehetnénk, se akarnók őket, se akarnánk, se tehetnők. Azzal, hogy az urak a diétán elhatározzák, hogy már ezután magyar nyelven kell írni, semmire se fognak menni. Csak azért sem cselekszik. A mágnás urak aranyos magyar ünneplő ruhájától sem fog magyarul tanulni senki, hanem az én foltos ködmenemtől attól lehet tanulni valamit. A zöld mezőn, nem a zöld asztalon szerezzük vissza az országot, Hurfi.
Nem, uram. A zöld asztalnál alkotmányunkat védjük.
Én csak azt tudom, hogy valahányszor az urak az alkotmány miatt erősködni kezdtek. Mindig levertek bennünket. Na, adjon Isten nyugodalmas jó éjszakát.
Kálmánnak ismét előre kellett menni, főnöke számára előfogatokat kellett rendelni, s az elromlott híd helyreállítását sürgetni. A szekér előállt.
Pista fiam, maga lesz a kocsis. Egészséggel járjon, Urfi.
Isten áldja meg galambom, Urfi. Aztán egyszer majd meglátogasson bennünket megint.
Ne beszélj megint olyan dolgokat, asszony, amiknek se füle, se farka. Nem minden esztendőben viszi el a kőrös a hídját. Az Urfi hatalmas, nagy hírű ember lesz. Mi ránk sose szorul. De ha egyszer mégis megtalálják keseríteni az életét a zöld asztalok és a kék szemek, akkor jöjjön ide hozzánk. Itt az Isten szép mezeje és az Isten szép ege újra kibékíti azzal, ami zöld és ami kék. Ezt mond neki, asszony.
No, hát ezt mondom. Hát te, Erzsi, miért nem jössz elő? Mondj hát te is egy szerencsés utat az Urfinak.
Isten áldja meg.
De szemét fel nem emelte hozzá, hanem a készszorítás, melyel elbúcsúzott tőle, olyan őszinte, oly meleg volt.
Az a másik még most alszik.
És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 12. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Hercegnő Gubás Gabi. Dorotea Kövesi Csenge. Tótné Udvarias Anna. Bálvándi Kelemen József. Főispán Bede Fazekas Szabolcs. Tóth Máté Görög László. Mák Domokos László. Közreműködött Gali Petra, Hevesi László, Solvári Fehér Anna. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac rádió.hu elektronikus posta címen.